Nina Simone 1933-ban született ezen a napon. Nem csak énekesnő, zongorista, de emberjogi aktivista is volt ő, és többek között Franciaországban élt nagyon sokáig, nagyon hát jó pár dologgal az Egyesült Államokban megakadta, vagy gondja akadt, vagy baja lett, igen, vele. Egyszer azt mondta, hogy
tanulj meg felállni az asztaltól, ha már nem szolgálnak fel szeretetet. Hát kérem szépen, a szeretet megérkezett, két nagy céklás diós vekni formájába, úgyhogy mi nem felállunk az asztaltól, hanem odaülünk.
De csak a következő riport után.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli. Ugyanis itt van velünk a vonalban Héja Csaba, az MKB Bank és a Takarékbank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője. Jó reggelt,
szervusz! Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Csak összehoztuk ezt a fontos beszélgetést, ami végre arról szólhat, hogy talán elindulnak az élelmiszerek az árcsökkenés irányába, véget érhet a drágulás. Mennyiben van ez így, milyen jelei vannak ennek?
De most visszautalva az utolsó mondatodra, inkább azt mondanám, hogy a rendkívüli drágulásnak a megállása és lassulása az, amit leginkább és leghamarabb látni fogunk. Markánsan sokkal olcsóbbak az élelmiszerek, úgy gondolom, hogy 2023-ban nem lesznek. Na most itt, tehát, hogy az emberi emlékezet nem tud nagyon régre visszanyúlni, de azért nagyjából azt, hogy a 2020-21-es élelmiszer árakat, azt úgy körülbelül el tudjuk felejteni. Viszont ami a csökkenés irányában mutat, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy ugye ezek az élelmiszerek, amit bevezetőben jól adtam, hogy vekvít, hogy valami kenyérre utalót hallottam.
Igen.
Tehát az a búza, amiből ez a kenyér készül. Na most ennek a búzának a tőzsdei és a hazai termelői ára is egyébként már elindult lefelé. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk amíg tavaly évközepe környékén, tehát ilyen június előtt mondjuk ilyen 130 ezer forintra lehetett venni egy tonna búzát, az most már csak ilyen 100 ezer forint körül van. Csak hogy értsétek, hogy miért mondtam azt, hogy a drágulás áll meg, mert hogy egyébként egy békeidőben, tehát körülbelül 2020 végéig ennek a búzának az ára ilyen 50-60 ezer forint volt tonnánként, ami most 100 ezer forint.
Ez csak a gabona. Ami persze teljesen jó, hogyha a gabona ára emelkedése megáll, hiszen akkor a kenyérfélék sem drágulnak tovább. Ugye egyelőre arról nem fogunk tudni beszélni, hogy majd be is szakadnak az árak, és ha nem is a két évvel ezelőtti, de valami mérsékelte báron jutunk hozzá, de műság a többi fronton. Tejtermékek nagyon drágultak, ugye ezen belül. Igen.
Szóval, tehát ugye egyrészt persze a gabonákat felhasználjuk ugye humán élelmezésre, akár közvetlenül is, mint a kenyér, vagy mondjuk a rizs formájában. Viszont ugye ezeket a gabonákat ugye takarmány formájában megeszik az állatok is, és hogyha olcsóbb a takarmány, akkor állatokat is egyébként, ugye a vágó állatot, aminek a húsát például megeszik, azokat is olcsóbban fogjuk tudni előállítani, ahogy egyébként a leválasztható állati termékeket, mint mondjuk a tojásnál és a tejnél is. Viszont a tej az egy olyan szempontból speciális helyzetben van most jelenleg, hogy ott a piacon kialakult egyfajta túlkínálat. A túlkínálatot ezt úgy kell érteni, hogy ugye ezeket a rendkívül magas árakat végtelenségig a fogyasztók nem tudják tolerálni, és ezért egyébként csökkent némileg a fogyasztás, illetve ilyen bizonyos világpiaci tendenciák miatt mondjuk Kínának az importésége csökkent, tehát hogy Európából kevesebb tejterméket viszünk Kínába, és ugye a folyadéktej mennyisége, amiből ezek a tejtermékek készülnek, azok ugye itt az EU piacán fogják keresni a helyüket, és akkor ez fogadni némi okot arra, hogy az árak korrigáljanak visszafele. Egyesek szerint ez ilyen 20% csökkenés is lehet a közeljövőben. Én ezzel óvatosabb lennék, de minden esetre mondjuk a trapista sajtnak az ára az már úgy érezhetően fog csökkenni szerintem a közeljövőben.
Mi a helyzet a gyümölcs-zöldség fronton? Ugye ott elég sok minden sújtotta az ágazatot, aszálykár, aztán különböző kártevők, akkor hirtelen meleg időszakok, amikor megindulhat már a rügyezés, és utána fagy. Ez az elmúlt jó pár évben elég pepita mintázat alakult ki.
Így van. Tehát azt kell látni, hogy a gyümölcs termesztés az a, és általában a kertészet, az az ágazat, amelyik a leginkább és a legközvetlenebb és a legelőször elszenvedi egyébként a klímaváltozásnak a negatív hatásait. Uh-huh. Tehát az, hogy most ugye, nem tudom, a múlt héten esetleg már mondjuk elkezdtek kirügyezni gyümölcsfák, ha arra 3 hét múlva megint jön egy keményebb fagy, azok a vigyek elhalnak, nem lesz termés,
világos.
csökken a kínálat, és ez felfelé fogja hajtani az árakat. Na most a zöldségfronton meg leginkább az a helyzet, hogy intenzifikálódik a termelés. Tehát hogy az, amit megszoktunk a szabadföldi paprikák, paradicsomok, azok hogy szépen terelődnek be üvegházba, ugye ezek ilyen zárt termesztési közegekbe, amiben egyébként Magyarországnak van egy nagyon erős komparatív előnye, tehát amivel a versenytársaik előtt járunk, hogy mi ezeket az üvegházakat, ugye ezeket nagyon kell fűteni. És ezt a fűtést a magyar kertészeti ágazat termőhelyi, úgymond termőhelyi adottságnak megfelelően ezt még geotermikus energiával meg tudjuk tenni, és hát ugye a mai energiapiaci környezetben nem kell mondani, hogy mit jelent az, hogyha nem földgázzal kell felfűteni egy üvegházat például. Tehát hogy ezek mind abban az irányban mutatnak, hogy tehát a zöldségeknek, gyümölcsöknek ezek szezonális árai lesznek alapvetően, viszont azzal, tehát inkább egy ilyen közép-hosszú távú trend, hogy intenzifikáljuk a termelést, hozzuk be zárt termesztőközegekbe, ezzel az áruk egyébként közép-hosszú távon. Én úgy gondolom, hogy csökkenni fog valamelyest, jobban elérhetők lesznek, de ebben az esetben is, tehát hogy ugye itt a palánta, a termesztőközeg, és egyébként ugye a gyümölcs termesztésben is használunk rükvegyet, ezeknek az árai felmennek, tehát költség oldalon van ott is egy drágulás, amit valahol az értékesítési árakba érvényesíteni kell.
Aha. Közben azon gondolkodom, hogyha ilyen komparatív előnyeink vannak, akkor nem lehet megnyomni jobban ezt a paprika termesztést például, hogy ne Marokkó szállítsa fél Európának a paprikát, hanem mi?
Végtelenségig nem lehet, nem mert, lehet. Mert hogy ugye tehát, hogy a zöldségek meg fény is kell.
Aha.
És nálunk annyi napsütéses óra sosem lesz, mint amennyi Marokkóban
világos.
Van. Illetve hozzá kell még tenni, hogy ezek az üvegházak, tehát ez egy nagyon jó termesztőközeg és egy nagyon jó technológia, viszont nagyon drága. Tehát, hogy ehhez tőke kell. És sok tőke kell hozzá. Ennyi.
Aha. Jó.
Mit lehet zárszónak elmondani? Van ez a Takarék Agrártrend Index, az alakulása, azt lehet látni, hogy most 2022 utolsó negyedévében 29,5 pont, tehát 30 alá ment. Ez mit jelent?
Ez nagyjából azt jelenti, hogy most az általunk készített bizalmi típusú mutatónak az értéke, az körülbelül most ott járhat egyébként, ahol járt ez 2020 harmadik negyedévében. Ha visszaemlékszünk még arra, ugye az a Covid második hulláma idején volt tapasztalható. Tehát ez egy állapot, viszont az előretekintése ennek az indexnek és a helyzetértékelésnek az pedig az, hogy egyébként az, hogy alapvetően lehet azt mondani, hogy stabilizálódik a gazdasági környezet, tehát itt az árfolyamok, a GDP kilátások, az inflációs kilátások is sorolhatnám, hogy ezek mind abban az irányba hatnak, hogy persze, tehát hogy van és miért keresletcsökkenés és fogyasztás csökkenés van az élelmiszer kiskereskedelemben, viszont valahol kezdünk közelíteni megint ahhoz az egyensúlyi állapothoz, ahol nem kell ilyen nagyon, ugyan szóval mondva, turbulens piacokon termelni a magyar élelmiszer ágazatnak.
Jó, hát reménykedünk benne, hogy hallgatók is írnak kiskereskedelmi árakat különböző termékekről, joghurtokról, stb.
Igen, jött már pár forintos tejárcsökkenés, ugye múltkor mi is beszámoltunk egy vaj akcióról az egyik hipermarketbe, tehát ilyenek vannak, de ezek még inkább egyedi akciók és ilyen vevőcsalogató jelenségek szerintem, mint az általános.
Igen, ez lassabban gyűrűzik be,
de... adott termékkör árának a csökkenése.
De hát reménykedünk benne. Csaba, köszönjük szépen az információkat. Jó munkát nektek, szép napot.
Köszönöm.
Héja Csabával, az MKB Bank és a Takarékbank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának szenior elemzőjével beszélgettünk, és azt írja egy hallgató, a kutterolásra való, egy magára valamit is adó fine diningos, nem eszi a bóti majonézt, a tésztája csak is közvetlenül a kifőzés előtt, helyben frissen gyúrva készülhet, és nem érintheti a száját olyan étel, amihez köze van az a kutternek. Csak is kutterolás, komilfó, azt nem tudom mi az. Hát azért... Még van egy játékkérdésük, rájöttem.
Figyelj!
Egyébként én sajnálom az ilyen embereket, mert az egész napjuk rám, tehát nem tudnak egy jó ízűt enni, és egy zacskó tésztát kifőzni, mert azon aggódik, hogy ezt meg kellett volna gyúrni.
Szerintem direkt csinálta, ez direkt triggerelt téged, azóta, amióta a Nokkis sztori elment, hogy ezt előre készített Nokkis kész. Egy valamit magára adó, fine diningos.
Igen.
Kérem
igen,
szépen.
Igen. Bár a bóti majonézzel teljesen egyetértek, mert olyan gyorsan lehet csinálni házit, hogy egyébként
és azt nagyon finom.
És nagyon finom.
Igen.
De azért, na, van egy határ.
Figyelj, én nekem a határa következő. A szituáció mindig meghatározza. Tehát volt persze. Nekem már az, hogy mentem át hajóval egyik helyről a másikra, hideg volt, fújt a szél, és megkívántam, volt egy ilyen automata a hajón, amiben ilyen meleg levest adtak. Most képzeld, az a porleves az
igen,
milyen?
Igen.
Hát az egy valamire való fine diningos, az persze. Messziről leköpködi. Na most nekem az olyan jól esett,
képzeld,
hogy engem ez nem érdekel.
Nekem meg volt olyan, hogy ugyanígy korán kellett kelnem, és az előző nap lefőzött kávét ittam meg.
Júj! Hát abból ezért kimentek tudod, mit az illóolajok, tehát kész vége.
Persze, az
hát
ilyen
vége.
Baristák, jelölt baristák, aha. Úristen, elküldtek, mindjárt megint kapok egyébként, igen. Azért is mondtam meg, hogy tegnapi kávé!
Drága barátaim, a szituáció mindig meghatározó.
Abszolút.
Mindig. Amikor annak idején... ki volt? Most nem is tudom, hogy a Caroline Gilby volt talán, de 100 pontot adott az egyik budai pincészetnek a Chardonnay-jára. Akkor mindenki megdöbbent, hogy 100 pont, 100 pontos bor ez a bor, 1000 forint, 1300 forint.
Igen.
Hogy lehet? Ugye
igen.
Mindenki elrohant és felvásárolták a készleteket, hogy
igen.
Hát ha már ő megadta, akkor... Na most a következő van. Ő kiült kérem szépen a Hilltop Nest mély teraszára, a napsütésbe, egy borkóstoló verseny szünetébe, és megkínálták egy jól behűtött ilyen sárgányba.
És az egész szitu volt 100
annyira
pont.
Finom volt, hogy az hihetett.
Igen,
így pontosan
persze,
ez történt.
Így van, ezt így kell csinálni szerintem is. Egyébként meg 100 menjünk. Pontos nincsen. Nekem eszembe jutott Matyi bácsi, az általános iskola gyakorlati tanára, aki azzal kezdte az órát, hogy 5-ösre én tudom megcsinálni ezt a munkadarabot, ti legfeljebb 4-est kaphatok, ha nagyon ügyesek vagytok.